Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy itt lehetünk most előtted ezen a reggelen is, és veled kezdhetjük, vagy folytathatjuk a napot lelki módon is. Kérünk téged, hogy azt az üzenetet, amit készítettél számunkra, jelents meg most közöttünk, gyenge szavak által is. Kérünk, hogy így töltsd be bennünket, töltsd be ezt a termet, ami légyünket, szívünket, hogy meghalljuk mindazt, ami a te ígédben van. Kérünk, hogy így jöjj velünk és állj meg minket. Amen. Az igét a mai és a holnapi igéből olvasom, a Máté evangéliuma 8. részéből, 18. verstől. Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Egy írástudó odament hozzá, és így szólt hozzá. Mester, követlek, akárhová mégy. Jézus így válaszolt. Rókáknak van barlangjuk, és égi madaraknak van fészkük. De az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania. Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat. De Jézus így szólt hozzá, kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták. Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk. Mit féltek ti, kicsiny hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Ha van egyáltalán ilyen kérdés, hogy miért érdemes elmenni a Szentföldre, érdemes vagy nem érdemes, lehet ezen is gondolkodni. Azért biztos, hogy érdemes elmenni, hogy az ember átélje a galileai tavat, a tó körüli eseményeket, azokat a bibliai történeteket, amelyek ott a tó körül történnek. Sok hely talán kérdéses, nem hiteles sokak szemében, ami épített történelem. Viszont a galileai tó az nem változott azóta, mióta Jézus itt volt a földön, és nagyon, nagyon kellemes maga a környezete, és az ember oda tudja ezeket a történeteket képzelni, mert játszódik. Sok történet kapcsolódik oda Jézus életéből, a tó környékén is lehet kapni külön kis térképet, képeslapot, amin azok az események szerepelnek, amit Jézus ott a tó körül tett. És különösképpen a tanítványokkal volt sokat Jézus a tó körül. A tanítványoknak, ha keretbe lehet foglalni az életüket, akkor a tóhoz kapcsolódik olyan szempontból, hogy Jézus a tóparton hívja el, ugye először Pétert és Andrást, aztán a többieket, Jánost és Jakabot. Aztán a tó körül, ahogy ebben a mai történetben is láttuk, nagyon sok próba történik. Jézus sokszor a hajóból tanít, beszállnak a hajóba, viharba kerülnek, vagy éjszaka, megjelenik Jézus a vízen. Nagyon sok történet kapcsolódik oda, mint ez is. És aztán a feltámadás után tudjuk, hogy Jézus ott jelenik meg a tanítványoknak, és ott lelnek bizonyosságot, hogy Jézus valóban az, akinek mondja magát, és az, aki újra találkozik ott velük, és ugye újra Péterrel szóba áll, közösséget vállal velük. Tehát a tó és a környék egy nagyon fontos hely, és ezért ez a mai üzenet is ehhez kapcsolódik. Három egyszerű gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban, a történettel kapcsolatban elmondani. Az első ahhoz kapcsolódik, ahhoz a mondathoz, hogy amikor Jézus beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. Tókörüli történetek, illetve a hajós történetekben mindig van valami jelképszerűség, hiszen a hajó nem csak azt a rövid, ideiglenes utazóeszközt fejezi ki Jézus történeteibe, amit egyébként, amire valók voltak, illetve ugye a halászat volt a másik, hanem sokkal jelképesebb lesz. Már az elhívásnál is a halászat, a halfogás, egy nagyon fontos motivuma jelenik meg. Itt viszont egy olyan hitpróba lesz ebből az eseményből, ebből az egyszerű eseményből, hogy átmennek, átkelnek a hajón, mint egyébként máskor is. Amit úgy is szoktunk értelmezni, és sok művész is kifejezi ezt, hogy valahogy beszállni a hajóba olyan, mint mikor az egyházat is jelképezzük, egy gyülekezetet, az egyházat. Ha valaki is jelezzük, hogy az egyháznak a hajója, sok szimbóluma megjelenik ez. Hát amikor beszáll valaki a hajóba, akkor nem csak azt jelenti, és a tanítványok is, hogy követik őt, mennek a mester után, hanem egy jelképes beszállás is van, hogy ahol, amit elvállalunk, amit képviselünk a gyülekezetünkben, az egyházunkban, az egyházkerületünkben, az ezzel a lépéssel együtt igaz, hogy Jézussal szállunk be a hajóba. Bátorságot is jelent a tanítványok részéről, hogy mindig követik a mestert, akárhová megy, és egy erős bizalom is van benne, hogy oda is fognak érni, ahova a mester mondta, a mester parancsára. És ezért gondolhatjuk át ezt a mai napunkat is úgy, hogy mibe is szállunk bele igazán. Mi az a tevékenység, mi az a lépés, amihez fontos lépnünk, amihez hit kell, amit úgy érzünk, hogy Jézussal együtt szállunk be a hajóba. Hiszen ha ő ott van a hajón, akkor nem érhet bennünket veszedelem, akkor odaérünk, ahova indulunk. Ehhez kapcsolódik a második üzenet is, hogy a történetnek ott keletkezik ugye a feszültsége, hogy ez csak nem egy sima átmenetel lesz, mint amit sokszor megélnek a tanítványok, mikor átmennek a túlsó partra, vagy ott mennek innen-oda. Hiszen megváltozik minden, egy veszélyes helyzetbe kerülnek, és úgy érzik, hogy bár Jézus ott van velük, mégis elveszettnek érzik magukat. Megmentésre szorulnak. Nagyon érdekesen írja le a másik két evangélium ezt a történetet. Máté evangélium írja talán legreálisabb, vagy legőszintébben, vagy nem biztos, hogy legőszintébben, de legreálisabban, így fogalmazza, hogy Uram, ments meg minket, elveszünk. Mind a három motivum fontos benne. Uram, ments meg minket, elveszünk. Másik két evangélium így adja vissza, hogy a Márk így, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ugye nagyon negatív mondata, negatív imádsággal. Lukács evangéliuma pedig pusztán annyit ír le, hogy Mester, Mester, elveszünk. Ezt a tényt közli. És igen, az ember sokszor érzi ilyen elveszettnek magát. Amikor a teendői között az életében, a családjában, egyáltalán az életben úgy érzi, hogy elveszett. Lehet, hogy sok ember van körülötte, de mégis magányos, mégis egyedül van, mégis elveszett. És a tanítványok nagyon jót tesznek egyébként, amellett, hogy megijednek, az egyetlen igazi és reális megoldáshoz fordulnak. Tudják azt, hogy Jézussal együtt vannak a hajóban, és mégis megfélelmenek, és azt gondolom, ez jelképe is az életünknek, hogy igen, bár tudjuk, hogy az egyházban, a gyülekezetben, a hivatalunkban, a munkánkban Jézussal együtt vagyunk, és mégis ennek ellenére lehet félelem az ember életében, vagy elhagyatottság, elveszettség érzés. És az elveszettség érzésre csak egyetlen megoldást találunk, az, hogyha valakit megtalálnak. És ez egy nagyon szép pontja az életnek, hogyha valakire ilyen módon Jézus rátalál, elveszettnek érzi magát, de mégis megtaláltatott az ember. És a harmadik gondolat ennek az igének, a következmény ennek a történetnek, Jézussal szállnak a hajóban, megváltozik, minden veszély lesz, elveszettség érzésük van, Jézus lecsendesíti a tengert, és csodálkozás lesz a következménye, azon kezdenek tanakodni egymás között ezen a talán furcsa kérdésen a tanítványok, hogy hát ki ez? Nagyon jól tudják, hogy ki Jézus, vagy talán még nem tudják egész szélességében, egész gondolatiságában, hogy ki is Jézus, de ezt a kérdést minden esetre felteszik, hogy ki ez. Kicsoda az, hogy a szél és a tenger is engedelmeskednek neki. Emögött a kérdés mögött az van, hogy hát milyen hatalom van, milyen hatalmas ez a Jézus, hogy még a szelek is engednek neki. És ha ez a kérdés valamilyen módon jelen van az életünkben, akkor hármas módon szoktuk feltenni az életünk különböző szakaszaiban ezt a kérdést. Az egyik a kérdés az, hogy kicsoda Isten, a másik kérdés, hogy ki vagyok én, és a harmadik kérdés, hogy kik vagyunk mi egymásnak. És ez a három kérdés újra és újra előjön az ember életében. Én is úgy gondolkodtam fiatalabb koromban, hogy az ember ezt a kérdést egyszer lerendezi az életében, hogy ki is vagyok én, mi a viszonyom Istenhez, kik vagyunk egymásnak, és hát aztán éljük az életet, és van egy identitása az embernek. De hogy haladnak velem is az évek, sokszor gondolkozom ezen, újra és újra feltevődik ez a kérdés, pont az elmúlt héten ezen gondolkodtam, hogy ki is vagyok én ebben az életszakaszban, ebben az élethelyzetben, újra és újra, és mi a viszonyom Istennel. És ezen gondolkodunk, hogy kicsoda Isten számunkra, akkor itt a tanítványok számára nyilván a megmentő, a megszabadító lesz az elsődleges, az, aki hatalommal bír, akivel abban a hajóban együtt lehet utazni, amiben elindulunk. És ez a viszony mindig megmutatja azt, hogy ki is vagyok én, újra és újra feljön a kérdés, és talán nem is érünk ennek a végére. És hogy kik vagyunk mi egymásnak, mennyire számíthatunk egymásra, mennyire törődhetünk egymással, mennyire hordozzuk egymásnak a terheit, éppen a vigasztalását. Nemrég beszélgettem egy lelkésszel, és nagyon furcsa vagy megdöbbentő dolgot mondott nekem. Azt mondta, bár ezt nyilván én is tudtam, hogy a lelkészek között is van, gyülekezetek között is egyfajta rivalizáció, egyfajta összehasonlítás mindig, hogy ki a jobb, ki az, aki eredményesebb, ki az, aki többet teljesít. És azt mondta, hogy ilyenkor, mikor egy ilyen közösségben van, akkor kétféle módon vannak jelen a lelkészek. Az egyik, aki kihúzza magát, és mondja, hogy rendben mennek a dolgok, és jól megy, és eredményes a munkám, és szaporodik a gyülekezet. A másik lelkész pedig összehúzza magát, és azt mondja, hogy nekem nem úgy megy, mint a másiknak, és egyfajta elvonulás, elhatárolódás van a kettő között. És itt kétféle mozdulat, ami megjelenik, a kiemeltség és az összehúzódás. És e kettő között lehet örlődni is, kik vagyunk egymásnak, ez a két mozdulat jelen lehet az életünkben, itt, ezen a helyen is. Hát legyen így ennek az igének a gondolata, üzenete ezen a mai napon. Tudjuk azt, hogy kivel utazunk egy hajóba, kivel szállunk be, hogyha őt követjük, vele lépünk be a hajóba, akkor tudjuk azt a biztonságot, hogy ő ott van közöttünk. Ha veszélyhelyzet van, akkor is, ha elveszettnek érzi magát az ember, Jézus kinyújtja a megmentő kezét és megment bennünket, és ha fel is tesszük ezt a kérdést, kicsoda számomra Isten, ki vagyok én, kik vagyunk egymásnak, ennek a fényében felelhetünk erre a kérdésre is, ma is. Amen. Imádság előtt vagy közben gondolhatunk főgondnok úrra, az ő életére háláthathatunk érte, hiszen elment közülünk hirtelen, és gondolhatunk a családjára, akikben biztos, hogy a gyász sokkal erősebb, mint másokban, és gondolhatunk magunkra is, hiszen közülünk való volt, és nagyon szerettük, ő is szeretett ebbe a közösségbe járni. Röviden emlékezzünk magunkban rá, és aztán imádkozzunk vigasztalásért. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy az a hajó, amiben mi is benne vagyunk, az a csónak, az nagyon rozogának tűnik, bizonytalannak, zártnak, kicsinek, de mégis a te szabadra léptünk be ebbe a hajóba, ebbe a közösségbe, és szeretnénk ebben megmaradni, szeretnénk azt a biztonságot látni, ahol te vagy ott, érhetnek bennünket bajok, veszélyek, bántások is, de jó az a biztonság, hogy te ott vagy ebben a hajóban, és te sokkal erősebb vagy, még az azt körülvevő szeleknél is. Urunk, megrendült szívvel gondolunk a mi elköltözött testvérünkre, Tőkészki Lászlóra, hiszen régóta volt ennek a közösségnek a tagja, és most imádkozunk a családjáért, hogy te vigasztald meg őket, és mindazokat, akik gyászolnak, akik tanítványai voltak, barátai, testvérei, akikhez kapcsolódott, akiket tanított, akik számára hatással volt. Te legyél az, aki vigasztal majd bennünket a temetésen is, amikor kifejezzük a mi együttállásunkat, szeretetünket is, és adj neki örök nyugodalmat veled együtt, hogy majd egyszer újra találkozhassunk a te országodban. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és áld meg ezt a mai napunkat is. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Majd felkelt, ráporancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett.